Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 77. Zsoltár első versét. A 77. Zsoltár így kezdődik: az Istenhez az én szómat, evelém kiáltásomat. Folytassuk Isten tiszteletünket a 445. dicséret éneklésével. Először a 445. dicséretnek az első és második versét énekeljük, majd a gyermekek elmennek a gyermekórára. Történet következik. Egy ember elhívása, az Úr Jézus megállt valaki mellett és szólt hozzá: kérlek, álljatok fel, és mondjátok el velünk együtt közösen az imádságot. Látom, hátul is vannak gyermekek.
Jó atyánk Istenünk, te tanítsd bennünket,
Jézus Krisztus útján vezess a lelkünket, szent ereje növelje hitünket. Amen. Mi pedig énekeljük tovább a megkezdett 445. dicséretet, mert a harmadik versét, ha jót tettél velem. Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg a János Evangélium 9. részéből az első és azt követő verseket. Most az első 14 verset olvasom. És amint eltávozott Jézus onnan, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ez-e, vagy ennek a szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván Jézus a földre köpött, az ő nyálából sarat csinált, és azt rákente a vak szemeire, és mondta neki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, hogy küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondták. Nem ez az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondta, hogy én vagyok az. Mondták azért neki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felelt és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente szemeimre, és mondta nekem, menj el a Siloám tavára és mosódjál meg, miután pedig elmentem és megmosakodtam, megjött a látásom. Mondták azért néki, hol van az? Mondta, nem tudom. Vitték őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálta, és felnyitotta annak szemeit, szombat volt. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, csodálkozással kicsit elképedéssel és álmékodással halljuk ezeket a történeteket, ezeket a csodákat, amik szombatnapon, a nyugodalom napján történtek, amikor megmutattad a te hatalmadat. Urunk, most, amikor a nyugodalom napján együtt vagyunk, ami számunkra a vasárnap, szeretnénk ugyanezt megtapasztalni, hogy megnyitod a mi szemünket, hogy lássunk. Szeretnénk átélni azt, hogy nyilvánvalókká lesznek Istenünk a te nagy dolgaid. És szeretnénk, hogy ezek a mi életünkben legyenek nyilvánvalókká. Mert ide jöttünk, ide hoztak, ide tanácsoltak, a lelkünk, a lelkiismeretünk ide vezetett, a te szent lelket ide hívott, és nagy kérdések feszülnek bennünk. Látván a bajt, ami körülvesz bennünket, esetleg a családjainkban, baráti körünkben, ebben a világban. És olyan kézen fekvő azt mondani, hogy megkeressük, hogy ki a hibás. Mint hogy ezek az emberek is azt kérdezték, hogy ki vétkezett. Ez a vakon született, vagy a szülei. És Urunk, a válasz az volt, és a tetteid is ezt bizonyították, hogy minden azért van, hogyha te nagy dolgaid nyilvánvalókká legyenek, és különösen akkor, amikor megnyitod valakinek a szemét. Köszönjük, Urunk, hogy így adsz nekünk új látást, hogy más oldalról, más szemszögből nézzük az életünk dolgait. Amiket nem tudtunk megoldani, csak talányok maradtak, és te adsz nekünk új szempontokat. A te látásoddal szeretnék látni az életünket. Add, hogy ami neked nagy, az nekünk is nagy legyen. Ami neked kicsiny, az mi szemünkben is kicsivé váljon. Hogy ami neked fontos, Urunk, nekünk is fontos legyen. Urunk, most, amikor ilyen gondolatokkal együtt vagyunk a történet szereplőivel te előtted, akkor Isten tiszteltünk elején dicsérünk és áldunk és magasztalunk téged sok csodádért, sok cselekedetedért, amivel megáldottál, meggazdagítottál bennünket, hogy megőriztél minket bajtól, veszedelemtől, gyógyulást adtál, betegségben velünk voltál, a gyászban vigasztalunk voltál. Megőrizted szeretteinket és bennünket. Adtad, hogy legyen itt egy hely, ahova eljöjjünk és igét hallgassunk. Ha elkezdenénk felsorolni azt a sok jó dolgot, amit tettél, végére nem érnénk. De nem marad el, Urunk, a szívünkből a bűnbánat és a bocsánatkérés sem. Hiszen olyan sokszor megszomorítottunk, megbántottunk az elmúlt héten. Urunk, a te igazságos büntetésed miatt mi nem is lehetnénk itt. De reménykedünk a megváltókban, a szabadítónkban, a Jézus Krisztusban. Ő érette kérünk, hogy bocsáss meg bűneinket, és fogadj bennünket el. És a kéréseinket is elmondjuk, Urunk, amik velünk jöttek, szeretteinkért imádkozunk, a betegeinkért, akik kórházban vannak, akik nehéz helyzetbe kerültek. Imádkozunk a családokért, a gyermekekért, diákokért, imádkozunk hazánkért, imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetben vannak, a szétszórtságban élő magyarokért, a kárpátaljaikért, imádkozunk, Urunk, az ott levő magyar barátainkért, református testvéreinkért, és mindenkiért, aki beléd veti a reménységét. Urunk, te vagy a békesség szerző, a lehetséges Urunk szeret békességet. És a szívünknek is te adj békességet, és békességes gondolatokkal táplálj bennünket most, miközben az ígére figyelünk. Kérjük, édes atyánk, hallgass meg imádságunkat, a Jézus nevéért kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és a 460. dicséret első, második és harmadik versét énekeljük. A 460. dicséretünk első verse így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt. fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott ige szakaszban a János evangélium 9. részében. Onnan pedig a 15. verset olvasom. Szintén a farizeusok is megkérdezték őt, hogy mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta nekik, sarat tett szemeimre, és megmosakodtam, és látok. A napokban a János evangélium 9. részéből a vakon született meggyógyításának a történetét olvassuk. A vezérfonalunk alapján itt Magyarországon, meg mindenhol magyar református emberek a vezérfonalunkat használják, és egy pár napon keresztül ezek a gondolatok foglalkoztatnak bennünket, ez a csodálatos történet, amit Jézus mint egy jel gyanánt tett, megmutatta az ő isteni hatalmát. Olyan volt ez, mint amikor egy követ bedobok a vízbe, és akkor látom a gyűrűket. Mindig nagyobb és nagyobb gyűrűket látok, és így a történetben is elkezdődik egy emberrel, egy vak koldussal, aztán lassan bekerülnek az eseménybe a szomszédok, aztán a szülők, aztán a farizeusok, és aztán a szülők után megint a farizeusok, megint a vakon született, utána Jézus ismét megjelenik. Roppant izgalmas történet, ez érdemes elolvasni, tele van párbeszéddel is. És közben nagy lelki eseményeknek vagyunk a tanúi. Én mindössze 3 gondolatot emelek ki ebből, és nagyon egyszerűvé tesz az egész történetet. Sarat tett a szemeimre, én megmosakodtam, és látok. Az egyik arról szól, amit Jézus tett. Sarat tett a szemeire. A másik arról szól, amit az ember tett. Neki is kellett valamit cselekednie. A harmadik pedig az eredmény, ami le lehet mérni az egészet, hogy mi is történt. Először nézzük azt, amit Jézus tett, amit Jézus csinált. Voltaképpen így mondhatom, hogy nem csak cselekedett, hanem közben beszélt is. Tehát szóval és tettel van ott Jézus ebben a történetben, hiszen hozzáviszik ezt az embert, és ő pedig miközben valamit cselekszik, közben mondja. Azt, ami nagyon fontos, amikor is ő helyre igazít bizonyos tévedéseket, mert az emberek rögtön arra gondolnak, hogy hiba támadt, akkor na, ennek ez a okozója. Előfordul ez, hogy a családban egy gyermek születésénél esetleg valami hibát találnak, és akkor azt mondják, hogy biztos ez, az a hibás. A szülők voltak a hibások. Valami rosszat cselekedtek. És arra gondoltak, hogy ez azért lett vak, ez az ember, mert hogy a Isten igazságos büntetése utolérte a szülőket, akik ilyen vagy olyan úton jártak. Ismerős az a gondolat. És Jézus azt válaszolja, hogy ez se vétkezett, nem azért vak. A szülők se vétkeztek, nem azért vak ez az ember, hanem erre egész más oka van. Tehát Jézus, amikor ott cselekszik, akkor közben beszél. És miközben Jézus cselekszik, közben beszél állandóan, és ez Jézus Krisztusra jellemző, hogy ő, aki tudjuk, hogy felment a mennybe, de istensége és fensége által itt van. Tehát tőlünk nincsen messze a megváltó, a Jézus Krisztus. Valahányszor úgy komolyan keressük őt, meg is tapasztaljuk, hogy itt van, és úgy van itt, hogy miközben cselekszik, közben mond valamit. És miközben mond valamit, közben cselekszik. És ami gondolatainkat is tisztázza és rendbe teszi, és elmondja azt, hogy hamis ez a kérdés felvetés, ne okolj mindig másokat. Ennek az az oka, vagy az a magyarázata legalábbis, hogy az Isten dolgai nyilvánvalókká legyenek. Mert akár mi is történik itt az életben, az Isten dolgainak kell nyilvánvalókká lennie. Hogy az Isten kezét meglássuk jóban és rosszban. A Jézus szavát meghalljuk életünk legkülönbözőbb eseményében, amikor vidámak vagyunk, amikor gyászolunk. Bármi történik velünk, hogy az Isten szavát, a Jézus szavát meghalljuk, mert ez az örök élet. Ez adja meg az életnek a célját és az értelmét. Ő rendezi el a mi gondolatainkat is. A vádakat is ki tudja venni a szívünkből, hogy másokat ne vádoljunk. Ne keressünk mindig bűnbakot. Hogy az Isten dolgai nyilvánvalóak legyenek a mi életünkben. Akár a betegségünkben is. Utána Jézus Krisztus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy cselekedjem annak a dolgait, aki engem elküldött. Tehát valami küldetése van Jézusnak, és azt meg kell valósítania. És ez a legfontosabb, hogy ami az ő célja, amiért jött, az megtörténjen. És utána még azt is elmondja, hogy most cselekszem, de majd eljön az éjszaka, amikor nem lehet cselekedni. Ó, milyen nagy gondolatok ezek. Hogy majd eljön az éjszaka, amikor nem lehet cselekedni, tehát most kell kihasználni azt. Most kell valahogy megkeresni az Istennek a dolgait, most kell élnünk azzal, amilyen lehetőséget kapunk. És még ott elmond még egy érdekes dolgot, miközben cselekszik. És tisztítja az embereknek a gondolatát, és a lelküknek a sötétségét világítja, megvilágítja, amikor azt mondja, hogy míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondja, és közben cselekszik. Nagyon érdekes a leírás. A földre köp, és a nyálából a porral együtt sarat készít. És ezt a sarat rákeni ennek az embernek a szemére. És az meggyógyul. Egy idő múlva meggyógyul. Ne gondoljuk azt azonban, hogy ahogy némelyek próbálják magyarázni, hogy valami ősi gyógyító eszköz volt ez. Ne gondoljuk azt, hogy a sár volt az, ami a fizikai gyógyulást eszközölte. Hogy valami orvosi minőségű lett volna, gyógyszer minőségű lett volna az, amit rákent az ő szemére. Nem az a sár gyógyította meg őt. Mint ahogy ismerjük még a hitoktatásból, a régi gyermek istentiszteletekről, hogy bibliolvasásokból a Naámán történetét, tudjuk neki a Jordánba kellett alámerülnie. És alámerült a Jordán folyóba, és akkor megtisztult. Nem a Jordán vize gyógyította meg a Naámán sem, hanem Jézusnak a jelenléte meg a szava. Itt a sár sem volt ilyen gyógyító eszköz, hanem valami egészen más. Az, hogy Jézus Krisztus az egy istensége és hatalma által, ami teremtő Isten van ott. Azért gondoljuk végig, hogy ugyanaz, aki itt áll a vakon született és ismerősenek a környezetében, ez ugyanaz, aki ott állt a teremtés hajnalán, és amikor azt mondja, legyen, és lett. Amikor azt mondja, legyen, világosság lett, az a Jézus Krisztus ott volt, az Atya, Fiú, Szentlélek, a Teremtő Isten, az ő szavára állt elő minden, az Úr szavára lettek az egek és minden teremtménye. Tehát, és ez ugyanaz a személy, aki most 33 évig a Földön van. És most Jézus Krisztus, miközben beszél, és miközben cselekszik, mint Teremtő Istenként van jelen, és megmutatja az, hogy Teremtő hatalmát. Hogy neki van olyan hatalma, hogy a szavával akár meggyógyítson valakit. Figyeld meg, ez az ember vakon született. Tehát nem arról van szó, hogy egy ideig élt, aztán elvesztette a szeme látását, a szemének a világát, hanem arról van szó, hogy ő már kezdettől fogva ilyen volt, és ezt kicsit emlékeztet arra, amit így mondanak a klasszikus megfogalmazása a kreáció ex nihilo, a semmiből való teremtés. Tehát nem volt semmiféle látás ennek az embernek. Kezdettől fogva soha semmit nem látott. És most azt mondta, hogy láss. És a történet erről szól az egész 9. fejezet. Tehát nem a sár gyógyította meg őt. Az legfeljebb egy nyilvánvaló eszköz volt, mert Jézus ezt használta. Hanem a Jézus Krisztusnak az istenség, az ő teremtő hatalma, mert Isten az, aki igazából gyógyulást tud adni, mint ahogy voltak éppen nem maga a gyógyszer az, ami bennünket meggyógyít, pedig azt beszedjük és bízunk benne, hogy jó gyógyszert írnak fel, hanem Isten az, aki adja, hogy annak a gyógyhatása éppen jó legyen én nekem, és ő neki köszönhetjük az orvostudománynak azt a sok-sok eredményét, amit elért, ez Istennek a hatalma az, ami meggyógyít ezt az embert is. De még valami nagyon érdekes van, ami hozzátartozott a gyógyuláshoz. Ott van a szava, ott van az ő istensége, isteni hatalma, és van egy különleges érintés. Azért gondoljunk bele, hogy nem mindenki tudja elmondani, hogy a megváltónak kortársa volt. És a megváltónak a drága keze az ő szemét megérintette, és valamit rákent. Hogy a Jézus Krisztusnak ez a drága keze, ez a gyógyító kéz megérintette ennek a embernek a szemét és ráként valami sarat. Ez az isteni érintés. Én azt hiszem, hogy ez az isteni érintés, ez most is megtörténik. Ha nem is úgy, mint ahogy akkor, mert mi nem vagyunk kortársak. De valahogy Istennek vannak ilyen érintései, amikkel megérinti a mi szemünket, a hallásunkat, tisztogatja a látásunkat, a hallásunkat, a lelkünket megérinti. A beteg helyére ráteszi a kezét. Az Úrnak az érintése az, hogy mekkora élmény lehetett ennek a vakembernek, hogy nem láttam megváltó arcát, de érezte, átélte, hogy a megváltó drága keze most őt megérinti. És csak ennyit tud, hogy aki őt megérinti, azt Jézusnak hívják. Majd olvassuk a történetben, otthon részletesen elolvashatjuk, de már hallottuk is, hogy egy ember, akit Jézusnak neveznek. Sarat tett a szememre és meggyógyított. Ezt így mondja később. Tehát amikor ott áll vakon, akkor semmit nem látva érez és tapasztal valamit azt, hogy egy valaki, a Jézus, akit Jézusnak neveznek, az sarat készít és megérint engem. Az, hogy egy ember, akit Jézusnak neveznek, ez azért izgalmas, ez a feljegyzés, hogy erről beszámol, hogy az első 7 versben nincs szó erről, tehát amikor ő ott áldogál, és hallja azt, hogy milyen kérdést tesznek fel Jézusnak, mit válaszol, hogyan teszi helyre a tévedésüket, Jézusnak a szavait hallja, nincs szó arról, hogy ő Jézus. Hanem ezt valóan máshonnan tudta, vagy a beszélgetés más részéből tudta, tehát voltak neki egyéb információ is a Jézus Krisztusról. Mindesetre erről a névről, ami olyan gyűlölt név sokak számára, meg sokak számára gyűlölt ez a név. Ölni tudnának, hogyha valaki keresztjén a mohamedán világban, ha valaki Jézust megvallja, akkor veszélyes helyzetbe kerülhet. A zsidók is gyűlölték ezt a nevet, hiszen el akarták Jézust törölni a föld színéről, és azt hitték, hogy megszabadulnak tőle, amikor megölik őt. Pedig ez a név azt jelenti, hogy szabadító, ha magyarra lefordítom, azt jelenti, hogy szabadító, és nincs más név, ami által Isten megszabadít bennünket. És pont ez a személy, ez a szabadító, egy ember, akit Jézusnak neveznek, ő érintette meg ezt a vakon születettet. Egy ember, akit Jézusnak neveznek, ő megérintett engem. És hogyha egy ember, akit Jézusnak neveznek, aki tudjuk, hogy Isten volt, istensége által, szavával, jelenlétével megérint bennünket, akkor jó van dolgunk. Tehát nem a sár, mint ókori gyógyszer, hanem Isten hatalma gyógyította meg őt. És az az isteni érintés, ami nem csak a fizikai érintés vonatkozásában nagyon drága, hanem egy lelki érintés is kellett, hogy történjen. Mert miközben külső események által Isten cselekszik az életünkben, közben lelkileg is cselekszik. Ez nagyon érdekes. együtt van. Amikor Isten valamit cselekszik az életünkben, akkor közben a lelkünkben is valamit cselekszik. A testi és lelki érintés egyszer van, egyszerre történik ennek az embernek az életében is, amikor sarakkent az ő szemére, közben a lelkével a lelkét érintette meg, tudnélik, hogy higgyen abban, aki őt megérint, és majd engedelmeskedjen neki, higgyen abban, aki a világ világossága. És most egy kicsit álljunk meg, és képzeljük el a helyzetet. Ott áll ez az ember, ez a vak. És figyel. Amit hall, onnan szerzi az információkat. És egyszer csak azt hallja, hogy valaki megszólal, ott a körülötte levő emberek közül valaki megszólal, és azt mondja, hogy a világ világossága vagyok. És amikor ezt végig gondoltam, számomra elemi élményt jelentett, tudnék, belegondoltam magamat ennek az embernek a helyzetébe, hogy annyi minden történt körülött, és annyi mindent mondtak, egyik ezt, másik azt. És ebből a sok mondásból, a sok zajból oda szűrődik egy mondat eljut ő hozzá, eljut ő az, hogy a világ világossága vagyok. Hogy valaki ezt mondja, hogy ő a világ világossága. És testvérek, ez velünk is így megtörténhetik. Akik ott állunk ebben a világban, vakon. Mert születésünktől fogva mi is vakok vagyunk. Lelkiképpen. Tudnik, az Isten dolgait nem látjuk. Nem veszük észre, hogy hol van az Úr. Mi az Istennek fontos, és mi az, ami Istennek nem fontos. És körül vagyunk véve sok-sok emberrel. Vallásos emberekkel is körül vagyunk véve. És ateistákkal is körül vagyunk véve. És mennyiféle hang érkezik hozzánk, akik ott állunk a valóság előtt, és nem látjuk, és mennyi információ jut el hozzánk, és akkor megszólal egy hang, és behatol a szívünkbe és a lelkünkbe, és azt mondja ez a hang, hogy én a világ világossága vagyok. Mert sok gondolat eljut a mi elménkbe, és foglalkoztat minket. De a Jézusnak a szava, amikor eljut, amikor ez a mondat bejut a mi belső tudatunkba, és fontos lesz, és első helyre kerül, és nem hagy bennünket nyugton, de valaki azt mondotta, hogy a világnak a világossága, hogy Jézus azt mondta, hogy én a világ világossága vagyok, és ez belejut a lelkünkbe, és megvilágosítja a lelkünknek az éjszakáját, hogy Jézus Krisztus a világnak, az életnek a világossága, és akkor majd engedelmeskedünk ő neki, mert ez a világosság való belül változást hoz létre. Na ez, amit Jézus tesz. Ezért így elsőnek ezt említette meg az ember, sarat tett a szemeimbe. A második tétel, vagy fő gondolat ebben az, hogy és én megmosakodtam. Ez az, amit az ember tett. Voltak éppen a gyógyuláshoz az érintés elég lett volna. A gyógyuláshoz elegendő lett volna egy szó is. Hogyha a Jézus csak egy szót mond, akkor meggyógyul. Mondta is valaki egyszer, aki a beteg szolgájáért járt közben Jézusnál, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomban jöjj, csak egy szót szólj, és meggyógyul a te szolgád. Jézusnak egy szava elegendő, hogy teremtsen valami újat. De mégis valami kellett, hogy ez létrejöjjön. Amit így fogalmaz meg, hogy és én megmosakodtam. Amit így mondhatunk másképpen, és én engedelmeskedtem. Ami még szükséges ahhoz, hogy megvalósuljon az, amit Jézus készített, ami számunkra az, hogy mi engedelmeskedjünk. Ez a hitben való engedelmesség. Ez az ember lelkének a hitbeli döntése. Ez hitben engedelmeskedett, és elment oda, ahova Jézus küldte. Hát menj el a Siloám tavához, és ott mosakodjál meg. El kellett mennie oda, ahova Jézus küldte. Nem azt mondta Jézus különben, hogy menj el és keresztelkedj meg. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy egyszer mosd meg az arcodat. Azt a sarat, amit rátettem, azt mossad le róla. És ez az ember elindult, és megtett, amit Jézus várt. És akkor belegondoltam abba, hogy ez nem lehetett egy könnyű út. Mert amikor valaki elindul, és próbál hitben engedelmeskedni, az nem egy könnyű út. Az nem egy csettintésre megy, hogy az ember most megváltozik. És nem könnyű az Istennek gyakran engedelmeskedni. Mert ezer kéz visszahúzza az embert. Ezer gondolat érvel a Jézus érvei ellen, akarata ellen, és nehéz dolog ez, amivel az ember elmegy, és azon az úton akar járni, mert tudja, ez a szabadítás útja, ez a gyógyulás útja, ez a hit útja, ez az örök élet útja. A világ világossága így lesz az enyém. Én bízom benne. És közben ezer kéz fogja és húzza vissza. Volt egy ismerősöm, aki elmondta azt, hogy milyen nehéz volt neki azon az úton járni, amit Isten kijelölt. Egy bibliórára kellett járnia. Egy olyan bibliaóra volt, ahol nagyon-nagyon közel volt az Istennek a jelenlétét, meg lehetett tapasztalni a szabadítást, át lehetett élni, és ő ment volna a bibliára egyszer és kétszer, és amikor harmadszor akart menni, meg negyedszer, akkor az anyukájának mindig a szívébe van, hogy panasztámadt. És akárhányszor el akart menni arra a helyre, a Siloám tavához, ahol neki meg kellett volna mosakodni, ahol az Isten lelke megmosta volna, megtisztította volna, az anyukája mindig a szívéhez kapott, és azt mondja, jaj, kislányom, fulladok. És ez így ment hosszú ideig, aztán végül valahogy mégis eljutott oda, mert hintre jutott. De elmondta azt, hogy milyen nehéz volt ezt az utat megtenni, mert visszahúzta sok mindent. Templomba akarok jönni. Már tudom, hogy nekem itt a helyem. Hát nem beállítanak a látogatók. Hát annyi ilyen volt testvérek, ez saját magunk el tudjuk mondani. Amikor pedig ott van ma a szívünkben a készség, most el akarunk menni, és valami mindig közbe jön. Én úgy gondolom, hogy nem lehetett könnyű dolg ennek az embernek sem, ami megtette ott a Siloám tavig vezető pár lépést, vagy nem tudom mekkora távolságból. Valaki vezeti, bizonyára vezették. Bizonyára kézen fogták, és úgy vezették, hogy oda menjen, ezt a segítséget megkapta. De közben ki tudja, hogy mások mondták, ugyan mi értelme van ennek. Ne butáskodjál már. Ne tedd. Csak nem hiszed azt, hogy most az a Siloám tav, az a kis mosdás neked valamit segíteni fog. Csak nem leszel már hívő. És olyan ez, mint az énekünk is mondja, az előbb énekelt énekünk a 445. dicséret. Abban is olvassuk a negyedik versben, hogy köt még a földi jó, a bűn, a földi törvény, s te hozzád bűnömért lásd, el nem juthatok. Amikor az ember menne már, és mindig valami visszahúzza, és nem csak a külső dolgok, hanem a belső dolgok is, és a bűnök is visszahoznak bennünket, hogy ne menjünk, ne engedelmeskedjünk. De az ember mégis ment, és engedett, és megtette azt, amit az Úr várt tőle. És amit megmosakodott, meggyógyult. Ez a hitben való engedelmesség, amit Isten tőlünk is vár. Mert ha a hitben nem vagyunk engedelmesek, akkor valami elkezdődött, de megszakad. És nagy lehetőségek ott állnak előttünk, amiket nem használtunk ki. És később állandóan bántani fog az, hogy akkor nem tettem meg azt a lépést. Pedig ha megtettem volna, minden másképp alakult volna. Sarat tett a szemeimre, én megmosakodtam, és látok. Ez az eredmény. És ez egy nyilvánvaló eredmény, és ezen lehet lemérni azt, hogy történt-e valami igazából, vagy nem. Vagy látsz, már vagy még nem látsz. Vagy hiszel igazából szívedmény, vagy még nem hiszel. Vagy van bizonyosságod arról, hogy Jézus a megváltó, vagy még nincsen igazából belső bizonyosságod, és ezt nem lehet csinálni. Vagy van belül egy sziklaszilárd belső meggyőződés, hogy ez az én utam, vagy pedig még nincsen. Vagy észreveszik rajtam a szomszédok, a rokonok, a szülők, a farizeusok, meg mindenki, vagy nem vesznek észre semmit. És ha semmit nem vesznek észre, akkor nem is történt igazából semmi. És a történet azzal fejeződik be, hogy miután ezt az embert ki is vetették a zsinagógából, mert Jézushoz tartozott, akkor találkozott Jézussal, és Jézus megkérdezte, hogy hiszel az Isten fiával, mondta, hogy ki az, hogy higgyek benne, én vagyok az, és leborult és imádta őt. Vagy imádjuk a Jézust, az Istent, vagy pedig nem. Tehát az eredményen lehet lemérni ezeket a dolgokat. Gondoljuk meg, hogy az ember születésétől fogva vak volt, és most lát. Hát ez az eredmény. Egy új világ nyílt meg előtte. Beszéltem olyanokkal, akinek hájuk műtétje volt. Elmondták azt, hogy annyira elszürkült egy idő alatt, a hosszú idő alatt, amíg az a hájuk beérett, annyira elszürkült, mint hogy nem látták már rendesen a színeket. Amikor levették a hájukot, hogy ilyen a piros szín, hát ez a zöld szín, hát na, szinte el is felejtettem, hogy mekkora elemi élmény az, hogy most látok, másképpen látok, de annak, aki soha nem látott semmit, valóban egy új világ nyílt meg előtte. És közben a szívében, a lelkében egy más új világ nyílt meg. A lelke számára az Isten világa nyílt fel. Az élő valóság lett az Istennek a dolga, amit Jézus jött cselekedni, és felragyogott rajta az a fénye miatt. Istennek a fénye a Jézusért. Egyszerűen testvérek, ránk vonatkoznak ezek a dolgok. Úgy érdemes olvasni a Bibliát, hogy mindig magunkat helyettesítjük a szereplőkkel. És odaállunk Jézus elé, és most akkor mit üzen minekünk ez? És az első, mit tett Jézus a mi életünkben? Hogyan tudta mi téves gondolatainkat helyreigazítani? Hogyan vette a szívünkből a vádaskodást, Istennel, az emberekkel kapcsolatos vádaskodást? Hogyan hangzott fel a mi szívünkben, ott belül a lelkünkben az, hogy én a világ világossága vagyok? Egyszer csak megjelent, fölcsendült egy csodálatos belső lelki akusztikával. Én a világ világossága vagyok. És hogy hogyan érintett meg bennünket. Itt egyszerűen be kell helyettesíteni magunkat, hogy erről kell tudnunk beszélni. Valahogy valami csak történt, testvérek, valami történt már a mi életünkben, azért vagyunk itt. De úgy is mondhatom, hogy mit tehet Jézus a mi életünkben, mindezt megteheti lelki vonatkozásban. És mindez ránk vonatkozik. Mit kell nekünk tennünk? Mi az, amit mi teszünk? Hogy megmosakodtam. Hogy nekünk ezt kell tennünk. Miben kell nekünk engedelmeskednünk? Hogy miben kell lépnünk? Mi az a Siloám tava? Mi a mi Siloá tavunk, ahova el kell mennünk? A gyülekezet, a közösség. Olyan barátokat választjunk, keresünk, akik Bibliát olvasnak, ami Bibliánk, és hogy mit tegyünk mi, hogy hogyan valljuk meg, mint hogy az ember nem szégyelte, nem megvallotta, és felvállalta. És mindez velünk megtörténhetik, az eredményt nézve is. Igen, valami történt. Milyen a világ világossága. Így a vakon született története lelki módon ma is megismétlődik. Amen. Válaszoljuk az ígére a 460. dicséret következő versének éneklésével. A 460. dicséretünk negyedik versét énekeljük. Amint vagyok vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én, s derüljön éjszakámra fény, fogadj el Jézusom! Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy megszentelhetjük a vasárnapot templomozással, ige hallgatással és imádsággal, és közben eléd állhatunk. Köszönjük, hogy ilyen nagy lehetőségeket készítesz nekünk, hogy egyet, hogy mi odaálltunk te eléd lélekben, és megvallhatjuk, hogy születésünktől fogva nem látjuk tisztán ezeket a dolgokat, sőt, talán semmit sem láttunk ezekből a valóságokból addig, amíg a te szabad el nem jutott hozzánk, és a te drága kezed meg nem érintett bennünket, és amíg a te lelked, ami lelkünket meg nem változtatta. Köszönjük, Urunk, hogy tisztogatod, alakítgatod, formálgatod gondolatainkat, attól, hogy mi engedelmesen fogadjuk ezt a korrekciót. Irányítsd, változtasd meg a gondolatainkat, hogy szerinted valók legyenek azok. Hogy ne akadályozzon semmi abban, hogy téged még jobban igazából megismerjünk. Se a nagy örömök, se a nagy szomorúságok, hanem ezek közben ott zengjen a szívünkben az, amit te mondasz, én a világ világossága vagyok. És köszönjük, hogy nem kell sötétségben maradnunk, lelki sötétségbe bezárva lenni, mert a világosság megnyitja a mi szemünket, és ez a történet megismétlődik a mi életünkben. Úrunk, mutasd meg, hogy mi a mi síló álmunk, ahova el kell mennünk. És látod, Úrunk, hogy nehéz megtennünk azt a lépést, ami valóban hozzád vezet. De köszönjük, hogy te lelked által meg tudsz bennünket mosni, meg tudsz tisztítani. És köszönjük az eredményt. Köszönjük, hogyha visszatekintünk az életünkre, és elmondhatjuk, hogy már van eredmény, hogy már történtek dolgok. Köszönjük, hogyha ez már látható is rajtunk, attól, hogy látható is legyen. És közben emberek rád nézzenek, hogy nekik is legyen kedvük és vágyódásuk, hogy hozzád menjenek, te is megérintesd őket. Köszönjük, hogy így ismétlődnek ezek a dolgokat egy gyülekezetedben, és köszönjük, hogy ide tartozhatunk hozzád. Kérünk, vezess bennünket a te utaidon. Látod, hogy mi vár ránk az előttünk levő héten. Látod, mi az, ami nehéz. A családilag, a gyermekekkel kapcsolatban, a szeretteink életét illető dolgokat, a körülöttünk levő dolgokat, az országunk helyzetét nézve, Urunk, hadd tudjunk veled járni, és téged képviselni. Ebben segíts bennünket. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Végezetül fogadjuk Isten áldását. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és hatalom örökkel örökké. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat, kedd este 7 órakor várom a testvéreket a dolgozók bibliórájára, ahol a János evangéliummal foglalkozunk. Azt ismerjük meg, már a Máté evangéliumot megismertük, a Lukács evangéliumot is, a Márkot is, most a János evangéliummal foglalkozunk, a 10. fejezetet olvassuk el, és ezzel készüljünk a beszélgetésre. Szeretettel várom a testvéreket a csütörtöki biblia órára, ami 5 órakor kezdődik, és a napi biblia olvasó szerinti igét vesszük. Hirdetem a gyülekezetnek az iratterjesztést, a kijáratnál vásároltunk bibliaolvasó kalauzt és egyéb iratterjesztési cikkeket, könyveket. Hirdetem testvéreknek a virágperseit, mint hogy itt kimegyünk, mindig találunk egy kis dobozt a virágperseit, kérjünk, hogy abba is tegyenek adományokat, hogy itt mindig legyen szép virág, mint ahogy most is. Hirdetem azt, hogy ma délután, 5 órakor a Nagyvárad téren egy előadást hallgathatunk meg. Ismét beindultak a fontos kérdések előadás sorozat részei. Ma délután 5 órakor a Nagyvárad téri református templomban Sipos Ete Ámos nagytiszteletű úr tart előadást. A pénznek nincs szaga kérdést veti fel, és erről beszél. Menjünk el, és hallgassuk meg. Annál is inkább, mert mint egy hálát adunk Istennek, hogy a hosszú-hosszú betegségből, halálos betegségből Isten őt visszahozta, és íme már tud előadást is tartani. És készülünk a nyár elejé táborunkra, amikor is tudjuk, hogy hát legtöbbször nyáron és adventben a gyülekezet egy hétvégi tábor tart. Most ennek a részleteit kérjük, hogy dr. Kovásné Zsóka testvérünk ismertesse.
Kedves testvérem, ahogy a nagytisztelet ura múltkor már hirdette, a nyári cselekvőkérjünkkel június 19-től 21-ig tervezünk. Ez Kecskemétől 14 körülfele található a Kecskeméti Református Egyház községnek a konferencia központja, az Emmaus háza. Ez egy 80 fős épület, nagyon, nagyon kényelmes kis rész ez. Erdős területen található, gyermekbarát, tehát a szülőknek mondanám, szeretettel hívogatnám, mászókák, mindenféle hintát, és nagyon csöndes és területen helyezkedik ez a rész. Nagyon kényelmes volt a férjemmel megnézni, minden szobában WC, fürdőszoba található, megoldható a kétágyas szoba is, a falvén van rá. A utazást úgy oldanánk meg, ahogy eddig is, személygépkocsival mennünk, és kipróbáltunk tudunk befogadni, tehát megoldható, nem kell kérdőmatozni senkinek. Nagyon szép programot lehet szervezni Kecskemétre, rengeteg látnivaló van a belvárosban. Megnéznénk tervei szerint a református templomot, a kollégium épületét, a Rágai Múzeumot. Gyönyörű szecepciós olyan remek épületei, mint a Cifra Palota, a Városháza. Reméljük, hogy beengednek bennünket szombat lévén és felülről is meg tudnánk nézni. Van a híres nagy templom, a középkori öreg templom, katolikus öreg templom. Érdekes ezt megnézni. Együtt használták a reformátusok, a katolikusokkal. Tehát nagyon sok híres épületek vannak, amit meg tudnánk nézni a zsinagógák kívülről. Ha jó idő van, a harangjátékok az őrködhetnék. Hát ha rossz idő van és szakad az eső, akkor is találnánk programot magunknak, mert akkor elmenünk a Kodály Múzeumba, egy kicsit a körülnézünk, eltölteni az időt, és természetesen a múzeumot megnézni. Ha valaki ismeri Kecskemétet és többször látta már, annak is van más, annak is tudnék ajánlani másik programot, el lehet menni lakitelepre. Hát ott nincs annyi látnivaló, mint Kecskeméten, de azért ott is talál magának, és külserdőben gyönyörű csonakázó rész van, nem jól el lehet ott tölteni az időt. A költségekre egy kicsit kitérnék. Jó hír, hogy nem emelkedett a tavalyhoz képest, 5200 forint egy éjszakára, és mivel mi péntek délután kezdenünk vasárnap a bezárólag, tehát így 10500 forint körül összeg. 2 éves korú gyerekeknek ingyenes, 2-től 10 éves korig 3526 forint. Meleg vacsorával kezdenünk péntek este, szombaton reggeli, kontinentális reggeli, tehát nem sütasztalos. Délelőtten egy szabad idős program is fog él, emlék után kezdenünk egy csodás. Hát ez nem, és vasárnap reggeli, reggeli szállítás. Nagyon fontos, és kérném a testvéreket, hogy nehogy úgy elmény, mint tavaly Balatonszászlóval, mivel nem előlegeztük le időre. Ha úgy beszéltem meg ott a vezetővel, hogy 20-áig egy szerény összeggel 30.000 forinttal le kell előlegeznünk, hogy komolyak a szándékaink. Na most messze van ez az időpont ugyanmény, de aki már úgy érzi, hogy ideje is, anyagilag is megtehetik, és szívesen eljönne, az jövő vasárnap 1000 forinttal jöjjön, keressen meg engem, hogy ne tudjuk előlegezni, hogy nehogy elolvozzák megint előlünk ezt a tehetőséget. És hát nagy szeretettel várom a gyerekkeléseket, tehát én minél többet nem gyorsan tudjuk lehet elemkezni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a beszámolót és a hívogatást, mindenki szeretettel várunk. Egy komoly lelki programot is készítünk, ahol lelkileg fel tudunk töltekezni, meg tudunk erősödni, és jó közösséget tudunk gyakorolni. A kirándulás az szombat délután lesz, különben pedig tudunk beszélgetni és együtt lenni az ige körül. Nagyon jók szoktak lenni ezek a hétvégék. Azért kezdődik péntek délután, hogy a dolgozó emberek is el tudjanak jönni. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 460. dicséretünk utolsó két versét, majd a himnusz énekeljük. A 460. dicséretünknek énekeljük az 5. és 6. versét. Az 5. vers így kezdődik: amint vagyok, nincs semmi gát.